András óra ma köztetek. Vele azonban tegnap előtt közölték, hogy ma 6 órakor igazgató tanácsi ülés lesz Gödöllő városában, és ezen minden igazgatósági tagnak ott kell lennie, ha beteg akkor is, mert minden szavazat számít. Úgyhogy elment oda, és mivel előzőleg kinyomozta, hogy én ma délután szabad vagyok, és szerettem volna hallgatóként ott lenni valamelyik ifi csoportban, így rám testált a dolgot. A Biblia olvasó kalauz szerint a kis profétákat olvassuk ma sorba. Én azt hiszem, hogy ez az Ószövetségnek a legkevésbé ismert része sokak előtt, és a legnehezebben érthető könyvek is ezek között vannak. És ráadásul a hétfőnkénti gyülekezeti bibliaiskolában, bibliaismereti tanfolyamon is a kis profétákkal foglalkozunk most. Úgyhogy ezért gondoltam arra, hogy akkor nem rángatok én most elő semmiféle témát mesterségesen, hanem a Mikeás könyvéről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. Azért pont erről, mert amikor most újra elolvastam, elképedtem azon, hogy mennyire mai időszerű gondolatok vannak ebben, hogy tényleg mennyire igaz az, hogy nincsen új nap alatt, hogy ismétli magát a történelem, mellesleg a tévtanítások is úgy 150-200 évente újra előjönnek, valamit csiszolgatunk rajtuk, próbáljuk mindig modernizálni, ugye hát a 5. században is modernizálni kellett a 3. századhoz képest. És hogy mennyire érvényesek ma is azok az igei válaszok, amiket Isten akkor adott az ő népének, a benne hívőknek, és amiket ma is ad. Természetesen fogok én olvasni a Mikeás könyvéből a részleteket, de most nem gondoltam, hogy felolvasom az egészet semmiképpen, nem, mert azért az 7 hosszú fejezet, hanem egy kicsit szeretnék kedvet is csinálni nektek ahhoz, hogy érdemes a körülményeket megismerni, hogy az ember mondani valót jobban értse. Annyit nem állt tudni, hogy 750-től 720-ig tevékenykedett Mikeás, ami azért volt izgalmas kor, mert akkor hadakozott egymással a két nagyhatalom, Izraeltől keletre, észak-keletre Asszíria, és délnyugatra Egyiptom. És szerencsétlen kicsi ország ott volt ütköző pontként, és amíg komolyan vették azt, hogy az ő védelmük, ahogy a zsoltárok sokszor mondják, az ő pajzsuk, csak ugyanaz élő Isten. És ha mernek Istenben bízni, olyan vakmerő hittel, mint ahogy a pöttöm Dávid bízott benne, és a hólyhorgas Góliát fejét föltartotta a kardján, mégpedig a saját kardjával, Góliát kardjával vágta le a fejét, amíg ilyen vakmerően mernek bízni, Isten védelmet ad nekik. Addig a fejük fölött fognak hadakozni ezek a gonoszok egymással, de ők védve lesznek. Mihelyt elveszítik az Istenbe vetett bizalmukat, és hol az egyiknek udvarolnak, hol a másiknak, akkor az ellenkező oldalról súlyos csapásokat fognak kapni. És ez valóban így is történt. Isten annyira szerette az ő népét, hogy ezt idejében tudomásukra is hozta. És amikor kezdett gyengélni a hitük, akkor mindig jött egy-egy proféta, hogy azáltal Isten megerősítse a hitüket. Hogy ne adjátok fel, nincs nektek más biztos, megbízható támaszatok, csak az élő Isten. Az ő ígéretei igazak rátok is. És a proféták sokszor sorolták a történelmi példákat. A nagy példát mindig, hogy hogy hozott ki benneteket, a ti atyáitokat, az egyiptomi rabszolgaságtól, vagy egyetlen fegyver mozdulása nélkül egy egész nép kiszabadult, hogy vezetett a pusztában, hogy hozott vissza atyáitok földjére, stb. Hogy az Isten szabadításának a tényei erősítsék a hitüket a jövőre nézve. És hogy Isten nem változott, ő holnap is ugyanolyan hatalmas lesz, mint tegnap volt. Úgyhogy merjétek rábízni a jövőteket. Valahányszor ez volt a jellemző, hogy bíztak Istenben, mindig voltak hitetlenek, de mi a jellemző, az a fontos. Valahányszor ez volt a jellemző, vagy meghiúsultak az ellenséges támadások, vagy már ott voltak, mint Ezékiás idejében is, Jeruzsálem falai alatt, az asszír serget, és egyszer csak hallottak egy vészhírt, hogy Hamut nagy baj van. Azt mondták, ezzel a kis Júdával majd ebben máskor visszamentek, fölszabadult Jeruzsálem, szóval Isten csodát csodára halmozott, és megmutatta, hogy ő szabadító Isten. De mihelyt nem bíztak bennük, azonnal baj támasztott. Én mindig úgy képzelem ezt el, és ez nem az én fantáziám szüleménye, végül is a Biblia így írja le, hogy Isten az ő népével szövetséget kötött. A szövetség olyan, mint egy erős fal, körülveszi a népet. Isten többször is használja ezt a hasonlatot, meg a Zsoltár író sokszor mondja, hogy ő az én erős váram. És így tovább, ahova menekülhetek. De ha kijönnek ebből a várból, kilépnek a falon kívül, védtelenek lesznek. És ez nem azt jelenti, hogy Isten elhagyta őket, hanem ők nem bíznak a fal védelmében, hanem majd ők ott kívül. És ebből mindig tragédia lett. Na itt is erről volt szó, és Mikeás, meg a vele egy időben profétáló Ézsaiás proféta, ezt a feladatot kapták, hogy erősítsék a népben az Istenbe vetett bizalmat, és harcoljanak a mindig újra fertőző bálvány tisztelet ellen. Nagyon nehéz volt ebben a haratófozóban élni, nagyon hasonló volt az akkori Izrael helyzete a mi népünknek a helyzetéhez, és ez a helyzet ismétlődött szinte századról századra, hogy nekünk kellett föltartóztatni törvény tatált, meg kellett volna próbálni az oroszt is föltartóztatni, és így tovább. De Amarról is jött a nyomás, a Habsburg is be akart nyelni bennünket, és ezért ott is kiadták a jelszót, hogy Magyarországot németté, szegényé és katolikussá kell tenni. Akkor bírunk elbánni vele. És egyáltalán nem volt könnyű, ugye ez hogy két pogány közt, ez a kifejezés szállóigévé vált, két pogány közt itt megmaradni valahogy. És nem is mindig sikerült. Na ugyanez volt a helyzet Mikeás idejében, hogy két pogány közt ott volt ez a kicsi istenfélő nép, de amíg istenfélő volt, addig túléltek és kibírtak mindent. Mihelyt nem bíztak igazán Istenben, és nem félték őt, azonnal valami baj támadt. A pogány abban az északi ország rész volt. Ekkor már ketté szakaszt az ország, ezt tudjátok, Salamon után. És az északi ország rész, amelyik Izraelnek nevezte magát, az ott maradt templom nélkül. A déli ország részt a benne lévő legnagyobb törzsről Júdának nevezték, ott maradt a főváros Jeruzsálem a templomban. Na most, hogy ne járjanak oda templomba az északiak, ezért az északi király Jeroboám két szentélyt építetett, ahova elhelyezett egy-egy aranybolyút, pedig erről már eszükbe jutott volna, hogy milyen nagy baj volt ebből egyszer. És hát majdnem mindegy, hogy kit imádunk, ugye, ma is jelszó ez, hogy mindenki végsősorban egy Istent imád. Az öt világvallás olyan, mint az öt ujjunk, hogy egy pontban találkoznak, ha meghosszabbítjuk. Ez egy ilyen tetszetős elmélet a mai vallásközi dialógusokban. És akkor is volt már ilyen, és ne járjanak Jeruzsálembe, messze is van, nem praktikus, hanem itt helyben oldjuk meg. És ettől nem lehetett az északi népet eltántorítani. Ennek meg is lett az ítélete, úgyhogy 721-ben Asszíria valósággal megsemmisítette azt az országrészt. 10 törzset elvittek, deportálták őket, és nem is tértek vissza. Ott maradt a déli országrész, és Mikeás délen profétált. Ebben az időben, amikor északon a nagy baj történt, és elcipelték őket. És ez még szomorúbb illusztráció volt, hogy legalább ti ne süllyedjetek bele a bálványkultuszba. Látjátok, mi történt a testvéreinkkel. Nem örülünk rajta, sírunk miatta. Elég baj, hogy így történt. Ott is voltak proféták. Megmondták, hogy ez fog történni, ha a bálványokat imádják, és nem Istent. Ez történt. Isten igazat mond. És Isten a bűnt megbünteti. Akkor ne halmozzátok ti is egymásra a bűnöket. Lényegében ez volt Mikeásnak a profécia a tanítása, azzal kiegészítve, hogy Hót konkrétan megnevezte a bűneiket Ézsaiással együtt. Ézsaiás a legfelsőbb körökben működött, Ezékiás királynak az udvari papja és lelki gondozója volt, és Ezékiás hallgatott rá. Ezékiás hívő király volt, azt tudjátok. Mikeás pedig aféle paraszt proféta volt. Egy iskolázatlan ember, aki azonban fantasztikus erővel adta tovább azt, amit Isten rábízott. És ezen is érdemes egy picikét elgondolkozni, meg megbátorodni, hogy nem kell ahhoz ézsaiási műveltséggel rendelkezni, hogy valaki a legfelsőbb körökben, az arisztokráciában képviselje Istent. Ő ott is nagyon bátran képviselte, és megmondta a királynak is szemébe, amit meg kellett mondani, meg nem kímélte a gazdagokat és a vezetőket. Mikeás pedig, mint paraszt proféta az egyszerű nép között beszélt ugyanarról. Föltűnő hasonlóság van az ige hirdetésük tartalma között. Nem mondtak mást, csak más hangszerelésben. Mindenki úgy, hogy azok értsék, akikhez Isten küldte. Mikeás, mint vidékről jött ember, ki nem állhatta a jeruzsálemi fővárosi dekadenciát és a luxust. Ezt a kettőt hihetetlen keményen postrahozta, de nem azért, mert ő haragudott rájuk, hanem azért, mert sok bűnnek ez volt a melegágya. Egyébként ez megint jellemző, és ezen megint érdemes elgondolkodni, meg ahogy gondoljátok meg beszélgetni, hogy e mögött a kemény postorozás mögött valami mérhetetlen szeretet volt. Szóval nem az volt Mikeásban, amit a Schweik mond egy alkalommal, ugye, mikor utána a tábori lelkész prédikál a katonáknak, és egy ilyen mondat is elhangzik, hogy meg kell télnetek sok hülye. Szóval nem ez az indulat, hanem az, hogy a szíve vérzik értük, de éppen ezért nevezi néven a bűneiket. És ezért mondja meg azt is, hogy ha megmaradtok ebben az állapotban, súlyos ítélet következik rátok, ugyanolyan, mint az északi testvérnépre. Ezt mondja az Úr. Mikeás se és Ézsaiás se mondtak semmit, ami úgy kezdődhetett volna, hogy én azt gondolom, hogy. Mindig úgy kezdődött, hogy ezt mondja az Úr. És hálátlan dolog ilyeneket mondani. Én nagyon sokszor szívesen átengedném másnak az ilyen feladatokat, amikor nyilvánvalóvá lesz számomra, hogy valaki milyen bűnben van, mi lesz annak a következménye, és Isten azt rám terhelte. Többször megpróbáltam eljátszani, mikor a Robi még fiatalon ide került, és láttam azt, hogy ő nem csinál olyan nagy problémát, hogy mit, hogyan fogalmaz meg, hanem mondja nyersen, hogy menjél el te oda, és mondd meg nekik. És soha nem volt rajta áldás, mert áthárítottam a feladatot másra, és nem azt csináltam, amivel Isten megbízott. Ugyanakkor, amit Isten ő rábízott, azon meg nagyon sok áldás volt. Úgyhogy erről leszoktam, hogy megpróbáljak elmenekülni a kényelmetlen nehéz feladatok elől, mert hát mit szól hozzá, meg megsértődik, meg én a kedves lelkész most még csúnyákat mond neki, és így tovább egy nagyon hálátlan feladat. Isten küldetésében szemébe mondani valakinek a bűneit konkrétan megfogalmazva, főleg addig, amíg ő nem is látja azokat bűnnek. Ez a leghálátlanabb. Na, Mikeás és Ézsaiás ezt csinálták. Két csoportja volt azoknak a bűnöknek, amiket Mikeás szóvá tett. Volt egy csomó szociális bűn, és voltak a vallási bűnök. A szociális bűnöket például így fogalmazta meg. Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek a fekvőhelyükön, és kora reggel mindjárt végre is hajtják, mert van hozzá hatalmuk. Megkívánják a mezőket és elrabolják a házakat és elveszik. Kihasználják az ember és házát, őt magát és a birtokát. Azért ezt mondja az Úr, és akkor jön az ítélet, hogy mi lesz annak a következménye, ha ebből meg nem tértek. És akkor itt elsorolja szépen, hogy nyújtózkodtak a pamlakokon, és ugyanakkor elszeditek a szegényektől, ami elszehető, visszaéltek az emberek tájékozatlanságával, és kiraboljátok őket, a rablott holmi van az otthonotokban, és így tovább sorolja, most olyan túl sok idézetet azért nem akarok mondani, de nem válogatja meg a szavait, azt mondja, hogy jól használják a kezüket a rosszra, a vezető ember követelőzik, a bíró megvesztegetéssel vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, és csak csűri, csavarják az ügyeket. Ahogy az napjainkban történik, egyre több olyan kiszolgáltatott kisember jön hozzánk segítségért, akiket becsapnak, akiknek az ügyét nem intézik el, ahol néha egészen napnál világosabb, egész nyilvánvaló, hogy mi a helyzet, és nem is lenne a bonyolult elintézni, de valakit, aki vele kiszúrt, az a valaki megvesztegetett valakit, még az igazságszolgáltatás is korrumpálható. Ez egyre gyakrabban találkozom ezzel, és jönnek szegény emberek, hogy nincs itt a gyülekezetben egy ügyvéd, aki tanácsot adna, vagy segítene neki, mert hát olyan egyértelmű a dolog. És sokszor tényleg egyértelmű. Nem mindig, ez egy külön feladat, amíg kihámozzuk az igazságot a rengeteg beszédből, meg a rengeteg mellébeszélésből, de néha tényleg olyan, hogy egyszerű lenne segíteni, és ha akad egy ember, mondjuk egy hivatalnak mondja azokról a szó, aki kézbe veszi, roppant egyszerűen el lehet igazítani, és lehet segíteni. De a megvesztegetés és a megvesztegethetőség, ez félelmes méreteket ölt most nálunk. Annyira szennyessé vált a közélet, a közgondolkodás, hogy a kisember ugyanilyen kiszolgáltatott, mint ahogy itt olvassuk. Nem minden hajléktalan lesz például, azért hajléktalan nem alkoholista. Vagy mert megérdemli a sorsát, amikor mondta valaki ezt a mondatot az utcán, és nem akartam ott a kis előadásba kezdeni, és siettem is, de én beszéltem olyan hajléktalanokkal, akik elmondták, hogy hogy lettek, azokat egyiknél le is nyomoztuk, hogy igaz-e, és nem, ő kivételesen nem a saját hibájából. Gyerte, most nem erről akarok beszélni. Tehát Mikeás ostorozza az ilyen szociális visszaéléseket, amikor a hatalmával visszaél valaki, amikor az összeköttetés dönti el, hogy hogy fog egy ügy eldőlni, és nem az, hogy mi az igazság, amikor még az sincs meg, amit a múltkor nekem egy bíró mondott, hogy mi már rég nem az igazságot, hanem a törvényt igyekszünk érvényesíteni. És én naív azt kérdeztem, hogy miért az a kettő nem ugyanaz. Azt mondta, hogy nem, messze nem. Amikor az igazság szolgáltatás nem igazságot akar szolgáltatni, hanem a törvényt akar érvényesíteni. És ez még jó, ha legalább a törvény érvényesül. De sokszor a törvénytelenség érvényesül, attól függ, hogy kit hogyan kennek meg, mert ki kenhető meg. És egyre több olyan lesz, aki megkenhető. Akkor is így volt. Azt mondja, hogy a bíró megvesztegetése vár, és attól függ az ítélet. Arany János Fülemele című versét ismeritek. Neked fütyű jobbról, neked fütyű balról, és egyiknek se lesz igaza. Ugyanakkor Mikeás azt mondja, hogy ezek már csak következmények. Azért van ennyi gazemberség, azért szúrnak ki a kisemberrel, azért hatalmaskodhatnak következmények nélkül a hatalmon lévők, mint ahogy nálunk is ma, mert hátat fordítottatok Istennek. És a hitetlenségből mindig erkölcstelenség születik. Ez törvény, olyan, mint a nehézkedés. Ha visszatértek Istenhez, meg fog tisztulni a közélet. És akkor beéri a gazdag azzal, amilyen van, és nem veszi el még a szegénytől is, és akkor a szegény sincs éhhalálra ítélve, és így tovább. Ilyeneket olvasunk itt erről. Amíg azt mondjátok, hogy ne prédikáljatok ilyeneket már, mint hogy Mikeásék, hiszen nem érhet minket szégyen, addig nem válhatnak semmi jóra se. Mondjuk egy ilyet is, és ez is annyira találó, azt mondja, hogy ha egy szélhámos és csaló így beszélne, borról és italról prédikálok, az lenne csak profétája ennek a népnek. Aki odaadja magát a bűn mellé, aki a piát, a visszaéléseket, a perverziókat, az abnormitásokat népszerűsíti, kigazolja, mint természeteset terjeszti, az népszerű, az kell, az lesz profétája ennek a népnek. Borul és italról prédikálja. És azt mondja Mikeás, hogy ezután, ha megmaradtok, ebben szörnyű ítélet jön. Ezt mondja az Úr, Samáriát romhalmazzá teszem, lezúdítom köveit a völgybe, még az alapjai is előtt ülnek. Samária volt a főváros az északi országaisznek, és ez a profécia néhány év múlva beteljesedett. De így nem is gondolták, hogy Asszíria lerohanja, vagy hogy ilyen hamar jöhet támadás, és Samáriát a földdel tette egyenlővé Isten, még az alapjai is előtt ültek és meglátszottak. Ettől akarja megőrizni a maga kicsi népét, a megmaradt kicsi Júdát. Na most azt mondtak sokan, és ez volt a fő kifogás, hogy hát te itt beszélsz arról, hogy Isten akaratát cselekedjük, de mi az Isten akarata? Honnan tudhatja azt meg egy ilyen magunkfajta egyszerű ember? És ez a mondat a kulcsverse ennek a könyvnek, a 6. rész 8. verse, ami így hangzik. Ember, megmondta neked az Úr, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvénye szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Istened előtt. Élj törvénye szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Istened előtt. Ez a közepe ennek a könyvnek. Egyébként ez van az úgynevezett aranymetszésben is. Néha csodálatos a művészi módon megszerkesztett igényes könyvek ám a Biblia könyvei, de most erről nem akarok regélni. Tehát azt mondja Mikeás, hogy ne beszéljetek már, hogy nem lehet tudni, hogy mi Isten akarata. Nem akarjátok sem tudni, sem cselekedni. Summásan ez az Isten akarata. Éljetek az ő törvénye szerint, törekedjetek a szeretetre, és legyetek alázatosak az Istenemnek. Mit jelent ez? Három szakkifejezés fordul itt elő, három hitbeli, teológiai szakkifejezés. Éljetek Isten törvénye szerint. A törvény a szó szűkebb értelmében a 10 parancsolatot jelentette, a szó tágabb értelmében mindazt, amit Isten kijelentett akarataként megismerhetett az ő népen. Tehát mondhatjuk így röviden a Bibliát, a mindenkori Bibliát. Akkor még csak a Mózes könyvei, meg egy-két történelmi könyv volt, ma már itt van nekünk a teljes Szentírás. És tulajdonképpen bőven elég lenne, hogyha a 10 parancsolatot komolyan vennék. Ha csak arra gondol az ember, hogy ne lopj, hogy ne. Isten azt mondja, hogy gyarapodjunk. De nem úgy, hogy elveszem a másikét, hanem úgy, hogy új értékeket hozok létre. Hát milyen ambíciózussá tesz ez egy társadalmat. Hogy hozzunk létre új értékeket, és úgy gyarapodjunk. És megteremteni ennek a lehetőségét. Amikor a rövid ideig virágzott a mi kicsi népünk és országunk, mindig ez volt. Lehetővé tették, hogy az emberek új értékeket hozhassanak létre, kihozták az emberből mindazt, ami bennük volt, fizikai erőt, szellemi teljesítményeket, és Erdély aranykora, hogy csak néhány évtizedet említsek, Bethlen Gábor alatt, meg egy kicsit előtte még, vagy itt nálunk a két világháború között, én nagyon sok személyes elbeszélést hallottam egy gyerekkoromban, 30-as évekről, hogy egy szörnyű világháború után, gazdasági válság után, hogy épült ez az ország, és micsoda épületeket építettek akkor, amik még ma is állnak, és emeleteket lehet ráhúzni, mert bírja, és micsoda sugárutakat csináltak Budapesten akkor, amikor egy lovas kocsit jártak még, és autó nem is volt, és nem tudom, mi csinálnánk ma, nem lenne a körút, meg a sugárutak olyan szélesek, és így tovább, meg hidakat építettek, és így tovább, ilyen kórházakat, mint amit most elkótyabetélnek a Lipótot, és ez gazdasági válság után volt. Mert az emberekben fölébredt az életkedv, lelki ébredés is volt akkor, az egyházakban terjedt az evangélium, és lehetővé tették, hogy ki dolgozzék. És a becsületeseket jutalmazták, a szélhámosoknak hátrányuk volt. És épült virágzott az ország. Aztán jött a második világháború. És így tovább. De ez csak két szerény példa volt a mi történelmünkből, amikor Isten törvényét valamennyire legalább komolyan vették. Amikor nem a lopásra rendezkedtek be, mint ma, hanem arra, hogy préseljük ki magunkból, amit lehet, és ne csak magamnak tepeljek, hanem magunknak. Amikor egy egészséges közösségi tudat volt jellemző, akkor is voltak önzők, meg tolvajok, meg innen, ez mindig van, de mi a jellemző? Az a döntő egy nép életében. És azt mondja Mikéás, hogy ha ez lesz a jellemző, hogy komolyan veszik, hogy ne légy házasságtörő, ne vedd el a másikét, ne öld meg őt se a szó szoros, se a szó átvitt értelmében, ne tanúskodj ellene hamisan, magyarul ne hazudjál, és ha ez általános lesz, és a vezetők járnak elől, mivel hogy ők elöljárói egy népnek, akkor könnyebb lesz követni őket. Ha a gazemberségben járnak elől, abban sokkal könnyebb a tömegnek abba az irányba húzni. Ez tehát az első, amit említ, hogy éljetek Isten törvénye szerint. És ezek a törvények tényleg örök érvényűek. Most erről nem akarok regélni, de amikor 20 évvel azután, hogy először végig magyaráztam itt a 10 parancsolatot, kénytelen voltam látni, hogy újra végig kell magyarázni, mert egészen új problémák vetődtek fel azzal kapcsolatban, és akkor rengeteg hozzászólás, tiltakozás, új szempont, vita, mindenféle elhangzott az életbelőle a hosszú sorozat, akkor láttam azt, hogy mennyire örök érvényűek Isten törvényei, és mennyire a mi érdekünkben adta ezeket a parancsolatokat. Mellesleg ezek nem parancsok, ott az van, hogy ezt a 10 igét mondta Isten Mózesnek. Mi csináltuk ebből 10 parancsolatot, mert mondjuk felszólító módban van a legtöbb. Tehát ez az első. Azt mondja Mikás, ezen áll meg minden. Ha így az Istennel való kapcsolatotokat rendbe hozzátok, akkor horizontálisan ember és ember közt is rendbe jönnek a kapcsolatok, törekedjetek a szeretetre. Az előbbi a függőlegesre, a vertikálisra utal, rendezzétek Istennel a kapcsolatotokat. Bízzatok abban, hogy amit ő mond, az a legjobb nektek. És kezdjétek el csinálni. Próbáljátok ki legalább. És akkor egyszerre rájöttök, hogy nem is olyan nehéz szeretni egymást. És tényleg nem csak az a lehetőség, hogy elveszem a mezővét, hanem van egy ilyen lehetőség is, hogy adok az enyémből annak, akinek kevesebbje van. De talán az utolsó falatomat is odaadom neki. És lásd csodát, Isten ki fogja pótolni. Na hát, ezt eddig is mondták a proféták, csak nem hittük el. Lehet szeretetben is élni. Van olyan, hogy nem ütök vissza, hanem megbocsátok. Elengedem az adósságot. Van ilyen. És hogy milyen örömet jelent ez annak, aki elengedte, az csak azt tapasztalja meg, aki elengedte. Próbáljátok ki. Egészen modern fogalmazásai vannak Mikeásnak a maga egyszerűségében, amikor erre bátorítja az embereket, hogy ne vonjátok kétségbe, próbáljátok ki legalább. Egyszer-kétszer, milyen az? Legalább rájöttök, hogy ha nem megy, ha magatok erejéből nem megy, akkor először fölfelé kell rendezni. Amikor Istennel rendbe jöttök, rajta kapjátok magatokat, hogy megy. Mi csak tudok szeretni. És milyen jó dolog szeretni. És milyen jó, ahogy az én mennyi a szeretetnek lenni. Törekedjetek a szeretetre. És a harmadik kifejezés, hogy légy alázatos Istened előtt, ez meg arra utal, hogy Istent, mint Urat vegye komolyan a nép, és ne kacélkodjon a bálványokkal. Nincsenek. Istenen kívül nincs tényleges Isten, valóságos Isten, csak kitalált Istenek vannak. És eddig se segítettek meg azok titeket, Isten Úr. És legyen ő ténylegesen Úr az életetekben. Úgy, mint akinek felelősek is vagytok. Azért is, hogy az ő törvényét betartjátok-e, meg egymás szereteteket. És ő felelőssége is van titeket. Isten kérdez, és az ember felel. Ezért felelős lény az ember. És elhangzik három nagy ígéret ebben a könyvben. A sok szidás, leleplezés, ostorzás után három nagy ígéret, ezeket már inkább csak megemlítem. Az egyik arról, hogy eljön egy csodálatos idő, amikor Isten uralma megvalósul majd, egy olyan békekor, amikor egész különös dolgokat fognak tapasztalni az emberek. Az utolsó napokban az úrház a szilárdan áll majd, kimagaslik a halmok közül, özöllenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk az Úr hegyére. Tanítson minket útjaira, hogy ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. És akkor nép népre kardot többé nem emel, hadakozást nem tanulnak, mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, és senki sem rettenti őket, mert a seregek ura mondta ezt. Eljön egy olyan békekorszak, amikor Isten akarata megvalósul, amikor megszűnik a félelem, megszűnik a nélkülözés, megszűnik mindaz, ami az Isten elleni lázadásnak, a bűnnek a következménye lett. A másik ígéret az, aminek az ígérését a karácsonyi történetekben olvashatjuk az evangélistáknál. Ami az eljövendő messiásra vonatkozik. Te pedig, Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Amikor a bölcsek megérkeznek Jeruzsálembe, és kérdezik Herodestől, hogy hol született meg a zsidó királya, és Herodes majdnem utaütést kap ettől a kérdéstől, akkor ugye előkeresik a tekercseket, és a tudósok meg rájönnek, hogy a Mikeás 5-2-ben ott van, hogy Betlehemben kell megszületnie. Na, akkor az itt van 8 kilométerre, menjetek arrafelé, ott megtaláljátok. Minden karácsonykor elképpedek azon, hogy senki nem ment velük. Vagy nem mertek Herodes miatt velük menni, mert ő kegyetlen diktátor volt, egy vérebb volt, a saját gyerekeit kiirtatta, nehogy a trónjára törjenek. Vagy ennyire közömbösek voltak, hogy hogy nem ugolt föl örömébe mindenki, aki a tekercseket előkereste, hogy ezek szerint megszületett a messiás, itt a messiás, beteljesedett a profécia. Hát menjünk már, legalább nézzük meg. Ezek megtettek több mint 1000 kilométert, és elküldjük őket, hogy arra kell menni, és senki nem kíséri el őket, még csak kalauk sincs. Nincs, nem érdekli őket. Pedig beteljesedett karácsony, akkor ez a profécia Betlehemben megszületett. És a harmadik ígéret, az egy csodálatos ígéret, amiben én sokszor belekapaszkodom. Úrvacsorára készülve mindig el szoktam olvasni a Mikeás könyvének a végét. Megint mondom, hogy a sok ostorozás, stb. Után ezzel fejeződik be ez a könyv. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Te hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogy megesküdtél őseinknek. Miután, ha a szíve szakad is bele, de elsorolja a nép bűneit, azzal a reménységgel, hogy hát, ha megtélnek, a végén biztosítja őket, hogy Isten kegyelmes Úr. Ebben számomra ez a legszebb mondat, hogy abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Nem abban telik kedve, hogy előveszi a botot, és elveri a portot, a bűnöset. Nem olyan az Isten, hogy alig várja, hogy a elkövetett bűnökért a megérdemelt büntetést végrehajtsa, hanem alig várja, hogy ne kelljen végrehajtani. A Jeremiás 18-ban részletesen van erről szó, ahol Isten azt mondja, hogy ha megmaradtok a bűneitekben, szörnyű ítélet jön, de ha megtér a nép, én nem bocsátom rájuk az ítéletet. Így mondja, hogy én is megbánom a gonoszt, amit kilátásba helyeztem, és nem lesz ítélet. És Isten erre vár, hogy megtérjen a nép. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népének a büntetését. erről szól lényegében a Mikéás könyve, és valamelyik részletében jó lenne, ha belekapaszkodnátok, és tudnánk róla beszélgetni. Jó, izgalmas kérdéseket kellene feltennem, könnyebb lenne a dolgok mindjárt. Erről mit gondoltok ti, hogy ma is megvalósulhat-e, és ha igen, hogyan? Egy két pogány közt egy ilyen gyilkos globalizáció nyomása alatt, ha egy nép jellemző módon ragaszkodik Istenhez, akkor védve van. Egyrészt igaz lehet erre a 21. században is, másrészt ha igen, akkor mit lehet ezért tenni? Mert olyan erők halabófogóiban vagyunk, amikkel biztos, hogy nem bírunk. Akkor mi van? Adja meg magát az ember. Tényleg erre nem is gondoltam, hogy ez az egyéni sorsot illetően is érvényes, hogy Isten különösen merő is mindenkit, aki hozzá ragaszkodik. Ugye az 50-es évek elején volt itt a legkeményebb diktatúra, amikor bizonyos foglalkozású embereknek tényleg szigorúan tilos volt templomba járni. Tehát egyenruhások, minden BM alkalmazott és pedagógusok nem járhattak templomba. És ismertem többeket, akik élőhitű emberek voltak, és továbbra is jártak, nem csak jártak, hanem például volt egy tanárnő, Kecskeméten édesanyámnak barátnője volt, aki a gyülekezetben is szolgált, öregeket, betegeket látogatott, gyerekek között is szolgált, és többször behívatták, hogy elbocsátják, és gondoskodnak arról, hogy sehol se kapja a munkát, mert utána is nyúltak, nem csak elküldték az éneket. Azt mondta, hogy akkor se tud más csinálni, az ő életét az Úr Jézus fordította meg, ő az, hogy éle egyáltalán neki köszönheti, és amit jónak látnak tegyenek közlete, ezen nem tud változtatni. és a végén csak nem dobták ki, sőt, néhány év múlva Kossuth díjat kapott. Kitűnt a legolvos. Fantasztikus. Na most nem mindenki kapott Kossuth díjat, mert volt, akit kidobtak. Ilyen ismerésem is van. Egy nagyon tehetséges mérnök volt, fiatalon már számos újítása volt, ővel is ugyanezt történt, amit az előbb elmondtam, őt kiúzták, és tényleg utána nyúltak, sehol nem kapott neki megfelelő munkát, elment segédmunkásnak egy közlegyárba, és néhány év múlva egy kisebb ébredés lett ott a téglagyában. Egy valóságos kis gyülekezet alakult, egy csomó ember megtért, és közülük kerültek ki később a leghűségesebb, legáldozatkészebb presbiterek az otthoni gyülekezetben. És ő ezt egyáltalán nem tragédiaként fogadta, nyilván nem jól esett, meg nehéz volt eleinte, de amikor rájött, hogy Isten ott akarja őt használni, akkor hivatása magaslaton állt, és mint hívő embert így használta. Tehát van ilyen is, olyan is. Van, aki tényleg fantasztikusan megőrült, és senki nem értette, hogy miért dobják ki az előutamányőt, mindenki azt találgatta, hogy ki állhat mögötte, aki nézi, senki nem állt mögötte. Isten állt mögötte. Másikat kirúgták, rövid úton pedig gyerekei is voltak már akkor, apró gyerekek, elment segédmunkásnak, úgy meg nyugdíjba is, gondoskodtak róla, végig élnek, és ezt én mindig csodálkoztam, hogy erre voltak embereik, és Erdélyben ugyanez volt Romániában, hogy egy nagy apparátus ezért tartanak önt és fizetnek, hogy másokat nyomalgassanak, de ez most más kérdés. Lényeg az, hogy tényleg megvédi Isten az ötéletet, és megáldja és használja.
És akkor világos igazán azt, hogy amikor nem lehetős Isten bakogatottak is, és megvannak a gyülekezetet, és a németek is virágoznak, sőt, a tiszteletesen is volt felőttem. Igen. És azóta is és arról tudás, hogy a testvérem ma is hívő emberek állnak, és amin a testvérem ma hívő
emberek. Az Imányi Józsi bácsi, nem tudom, tudjátok-e, levelet írt Sztálinnak. Nagy tisztelettel, úgy, mint ahogy Dániel is az ellenségekhez is tisztelettel beszélt. Megért a Sztálin akkor generalissimusnak szólítatta magát. Generalissimus. És nagy tisztelettel megírta, hogy ő a Bibliából tudja, hogy aki így bánik a népével, azt Isten súlyos ítélete sújtja. És ő tiszteli a nép vezetőjét. Ugye Kárpátalja a nagy Szovjetunió része volt, akkor a Józsi bácsi Kárpátaljánhoz lelkész. És ő tiszteli annyira a nép vezetőjét, hogy félti ettől az ítélettől, ezért kéri, hogy változtasson ezen a politikáján. Akkor már 100 000 szám deportáltak Szibériában embereket, és ez ellen tűntek ott a Józsi bácsi. Néhány nap múlva ő is Szibériában találta magát, 7 évig volt ott, Isten kegyelmesen megőrizte, és ott is használta, nagyon sokakban ezek a hívő emberek tartották. neked. Mindezt leírta, nem olvasta senki a tűzoszlopokba a jéghegyek között című könyvét, itt az jöttelesztésben átkapni. Részletesen leírja a gulágon szerzett tapasztalatait, aztán csodálatos módon hazakerült, folytatta a szolgálatot, olyan tűzzel prédikált öregkorában is, hogy nem lehetett nem odafigyelni arra az ige hirdetésre, amit ő mondott. Elmondta valaki, hogy úgy tért meg, hogy Józsi bácsi egyik faluból a másikba vitte át, mert evangelizáció volt párhuzamosan a két faluban, vitte le egyik helyen 5 órakor, másik helyen 7 órakor. És egy ócska autóval vitte át egyik helyen a másikra. Józsi bácsi első kérdése mindenkihez az volt, hogy tudja-e a testvér, hogy van üdvössége. És hát ez, aki vitte át, hogy nem lehet azt tudni, hát reméli, hát azt mondja Józsi bácsi, akkor engem egy halott visz most oda. És ettől majdnem háztatott a férfi, aki vitte autóval, de ebből egy jó beszélgetés lett, és Józsi bácsi elmondta, hogy aki az új életben nem hisz, az lelkének halott. Mert azt mondta, hogy én vagyok az élet, és aki minden nem hisz, az viszont, ha meghal is él. Aki nem hisz, az meg, ha él is halott. Tudta ezt? Csupa tűzember volt. Igen
is.
Pedig szívesen megmondanál ki egyet most.
Nem tudom, hogy minden van következni, hogy annak ezt a
azt is előrehetődött, hogy mihez milyen kommentár fűződik.
Az már azt hiszem, hogy így is.
Na hát itt azért az a helyzet, hogy azt világosan kell látni mindig, hogy mi az, amikor én mérges vagyok a másikra valami miatt, és szeretném neki megmondani, és mi az, amikor csak ugyan Isten küld engem valakihez, hogy figyelmeztessen valamit. Mert ez égés volt. És ezt nem mindig könnyű megkülönböztetni, mert az ember sokszor szeretné a maga mérgét megkeresztelni azzal, hogy most én küldetésben járok. Ez világosan látni kell. A másik, ami nagyon fontos, és amit nehezen tanultam meg, pedig mondtam az én akkori lelki gondozom többször, hogy először sokat beszélj Istennek arról, akinek majd Istenről akarsz beszélni, vagy a maga bűnéről. Tehát először én kiadósan imádkozzam, és őszinte szeretettel imádkozzam azokért, akiknek valamit majd mondani akarok. Ez is fontos. Aztán fontos az, hogy őszinte alázattal mondja ezt mindig az ember. Éppen ezért én arra jöttem rá, biztos sok többféle módszer van, hogy kérdezek. Tehát nem azt mondom, hogy te figyelj, hogyha ezt így csinálod tovább, akkor abból nagy balhé lesz. Hanem ebben az esetben mondjuk inkább így, hogy te biztos vagy abban, hogy ez a jó, amit csinálod. De ezt nem taktikából, hanem a másik iránti tiszteletből, hogy engem tényleg érdekel az ő véleménye. Tényleg érdekel, hogy látja, hogy mit csinál, jónak tartja azt, amit csinál, meg tudja indokolni, hogy milyen jó az. De ez az igazi segítség neki. Mert ez a döntő minden ilyen hálátlan küldetésben, hogy én most be akarok olvasni neki, mert elegem van már belőle, vagy pedig az a szívem vágya, hogy őt valamiből ki segítsem, és neki legyen jobb. Ez megint égés volt. És az előbbit azt nem szabad csinálni, mert abból csak összeütközés, békétlenség, veszekedés, bosszúállás, mindenféle rossz lesz. De ha én tényleg az ő javát akarom, és ő meg is érezheti, hogy én ezzel a szeretettel és tisztelettel mondom, akkor én másképp szoktam reagálni. Akkor is megkaphatja az ember azt, hogy hajtsál meg akármi. Hát, Jeremiást...
Akkor sorra megyek hozzá.
Igen, szóval mindenképpen hálás. Tehát Jeremiást beledobták a pöcegödőbe, hogy hallgasson már el. Egy néger fiú húzta ki onnan az Ebed Melek. Nagyon érdekes a Jeremiás könyvében. Ez vele jár. Az ilyesmivel. Ezért írta Babis Jónásról nyilván azt, hogy rühellé Jónás a profétaságot. Félt a várostól, sivatagba vágyott. Ahol békesség övezze, sem hogy a fettett népség megkövezze. Mert a fettett népség megkövezi az embert. Ezért aztán rüheljük sokszor a profétaság. Viszont nagy segítség van. Néhányszor előfordult hosszú pályafutásom alatt, hogy utólag megköszönték. Nem esett jól, mikor tetszett mondani, de köszönöm szépen, mert most látom, hogy milyen baj lett volna abból. Ez nagy dolog. Bátorítja az embert. És azért az is fontos, hogy mikor mondja az ember, nem csak az, hogy hogyan, hanem hogy mikor. Gyökösé Pandi bácsi, aki Isten áldott a lelki gondozó volt, ő mondta, hogy meg kell várni, amíg kinő a füle annak, akinek mondani akar. És ezt amikor még a gyermekeink zsengét korulat voltak, akkor tapasztaltam sokszor, hogy tényleg van olyan, hogy most nincs füle a hallásra. Most ő is pipa, én is pipa vagyok, most nem szabad mondani semmit. Ezzel csak álltok. És ha olyankor vissza tudtam vonulni, és mondjuk másnak előhoztam, akkor egész másképp tudtuk már megbeszélni. Sokszor előfordult, hogy már az első mondatnak közbevágtak, hogy tudom, nem volt jó, pont ez az, amit nem szeretnék csinálni. Nem kellett okoskodnom, meg nagy előadást tartani. De valakinek nem jön ki a füle.
Köszönöm. két éve jártam, bejön a dolgozom velem, hol a fehéren hó, hogy ez színe van. Két éve járt ide. Én nem választottam, mert beleltem arra, hogy már fogom kell. Ahol a dolgozom, biztos. Ahol talán dolgok vannak, és ilyen.
Na, én azt javaslom, hogy akkor ne egymással várjunk, hanem inkább szálljunk arra egy kis időt, hogy közösen is imádkozunk, és adjunk hálát Istennek azért, hogy van az ő igéje, hogy Biblia olvasás közben is kedd sokszor minket. Adjunk hálát azért, ha küldött már olyanokat idejébe, akiken keresztül segített rajtunk. És így a nemzeti ünnep előtt különösen is jó lenne, ha tudnánk könyörögni. Ezért az országért, ezért a népért. Arra külön parancsunk van. Függetlenül az illetők gondolkozásától és ideológiájától, hogy tartassanak könyörgések mindenkiért, aki pozícióban van, így van a Timóteusi levélben, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, és az evangélium terjedhessen. Imádkozzunk többen is.